Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mai vendégünk egy Magyarországon alig néhány évtizedes, ám mostanra az eltűnés veszélyével szembenéző szakmaművelője. Nem a romantika, hanem a belső meggyőződés tartja a pályán, amely valójában életformája lett, ahogy mondja, nekünk ez már a vérünkben van. Rohánszky Mihály, a Kénfogó magánnyomozó iroda tulajdonosa.
Sziasztok, üdvözlök mindenki, minden kedves rádióhallgatót.
Több előadást tartott az utóbbi években, és abban nekem az derült ki, hogy egy eltűnőben lévő szakma képviselője, elhűresült előadása a magánnyomozás végnapjai címet viseli. Szóval tényleg egy letűnő szakma az öné?
Igen, hát úgy néz ki sajnos, hogy ez egy letűnő szakma lesz, ugyanis a rendszerváltás követően a lehetőség nyílt ugye magánnyomozói tevékenység végzésére is, és akkor nagyon sok rendvédelmi szervektől elküldött, leszerelt kollega látott lehetőséget, fantáziát abban, hogy magánnyomozói tevékenységet, vagy vagyonvédelmi tevékenységet folytasson, de ugye most a magánnyomozói tevékenységről beszélünk elsődlegesen. Ez a tevékenység egy olyan jó 15-20 éven keresztül folyamatosan működött, de amikor ezek a kollégák kezdtek kiüregedni, akkor úgy kezdett kiüresedni már maga a magánnyomozói szakmának ez a része, és ugyanis nem volt szakmai utánpótlás. A szakmai utánpótlás ugye ott kezdődött, hogy beindították az OKS képzéseket, köztük a magánnyomozói képzést is, és itt már olyan pályázók jelentek meg, akiknek semmiféle rendvédelmi szervi, kvázi, értsétek, rendőrségi gyakorlata nem volt. Mondhatnám azt, hogy egy péklegény, aki rendelkezett érettségivel, ugye, mert ez volt a belépő szint, az elmehetett és elvégezhetett egy több száz órás, 300-400 órás OK és magánnyomozói tanfolyamot.
Nekem ez egy teljesen valószínűtlen megközelítés. Nyilván minden szakmának megvannak a fogása, és OK és tanfolyamon nyomozást tanulni, hát még a regényekből is tudjuk, hogy ez bizony-bizony összetett tevékenység.
Igen.
Ebben nem lehet csak úgy belevágni.
Ez valóban így van, ugyanis azt hozzá kell tennem, hogy a magánnyomozás is egy szakma, mint minden más tevékenység, egy szakma. Ezt a szakmát meg kell tanulni.
Hadd vágjak közben. Ugye magánnyomozásról beszélünk. De hát a rendőrségnél is vannak nyomozók, a titkos szolgálatnál is végeznek lényegében nyomozási munkát, amikor felderítenek, azt ők felderítésnek hívják, de az lényegében nyomozási munka, ugyanolyan bizonyíték gyűjtéssel, mint a idézőjelben normál rendőrségi munka. Mi a különbség? Csak a státusz? Azt, hogy az egyik az állam szolgálatában áll, és a hivatalos erőszak szervezetet szolgálja, vagy abban dolgozik, a másik pedig szigorúan a piacon tevékenykedik. Tehát van-e valami egyéb különbség a két, mondjuk is szakma, állás között?
Hogyne, természetes ég és föld különbség van közte. Ugye a rendőri tevékenység, a rendőrség munka az egy állami monopólium értelemszerűen. Most azok a tevékenységek, amiket bizonyos jogszabályi keretek között a rendőrség végez, akár egy nyomozati cselekmény, akár egy felderítési cselekmény, azoknak a végrehajtási része az mind állami monopólium. Egy magánnyomozó tevékenység az végül is a civil személy, állampolgár és a rendőrség közötti űrt tölti ki, ugyanis nagyon sok olyan tevékenység van, amivel a rendőrség hivatalból nem foglalkozik. Például, egy példát mondok, konkrétan, hogy egy vállóperes tárgyalásnál, ugye vagy a férj, vagy a feleség megbízza a magánnyomozót, hogy derítse ki, hogy most ki a harmadik partner, akár egy férfi, akár egy nő,
vagy
valamelyik. Vagy van egyáltalán. Na most a rendőrség ilyen tevékenységet nem végez. Értelemszerűen. Vagy például egy követeléskezelésnél, az adós tartozik valakinek. Tehát abból, hogy van egy szerződés, mondjuk egy kölcsönszerződés, egy polgárjogi eljárás, egy kölcsönszerződés két fél között, a kölcsönszerződésnek a nem betartása, vagy a pénznek a nem megfizetése, az egy polgári peres eljárást vonhat maga után. De már az a része, hogy egy kölcsönszerződés tartalmi részét olvasva mire kapta a kölcsönt a hitelezőtől, mire kapta, annak a felhasználása, illetve nem megfelelő felhasználása már büntető jogi felelősséget vonhat maga után. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, valaki mondjuk kocsi vásárlásra kér kölcsönt valakitől, és közben pedig kimegy a lóverseny, és ellóversenyzi. Tehát itt már egy sikkasztás, illetve csalás közötti különbséget lehet, ennek meg már büntető jogi vonzata van. Na most ezekkel viszont a rendőrség csak akkor foglalkozik, ha mondjuk a magánnyomozó felderítette azt, hogy valójában mi történt, és utána a felderítése alapján a megbízó egy feljelentéssel él a rendőrség felé. Tehát egy ilyen űröket tölt ki a magánnyomozó.
Igen, és én arra is gondoltam, hogy fejben van-e különbség. A laikus megközelítésemben a nyomozó az nyomozó, vannak szakmai fogások, hogy kell megfigyelni, hogy kell bizonyítékot gyűjteni, hogy kell a bizonyítékokat elemezni, a rendelkezésre álló információkat leginkább elemezni, összerakni. Gondolom ez azért ugyanaz egy rendőrségi nyomozó esetében, mint egy magánnyomozó esetében, tehát a képességek, készségek, tehetségek.
Igen, mint ahogy az elején elkezdtem mondani, hogy ugye amikor az OKS trendet bevezették, és OKS képzésben lehetett magánnyomozó képzést is folytatni, akkor nyilvánvaló, hogy azoknak a magánnyomozóknak a felkészültsége sokkal magasabb szintű, akik a rendvédelmi szervektől jöttek el valamilyen okból kifölg.
Volt néhány
azoknak az nem csak, hanem az alapkiképzése, alapképesítése is megvolt, mert a rendőrségen belül ugye különféle tanfolyam, illetve rendőrtiszti főiskolának, különféle szakágainak az elvégzése lehetséges, és amikor az ember rendőrként, hivatásos rendőrként dolgozik, akkor értelemszerűen, hogy olyan gyakorlatra is tesz szert, ami majdnem, hogy elengedhetetlen, mint például mondom, hogy az orvosoknál ugye, amikor elkezd valaki, egy sebész elkezd műteni, többet műt, akkor nyilvánvaló, hogy ott már gyakorlata lesz. Most a rendőrségnél ugyanez a történet. Ha onnan valaki eljön és magánnyomozó lesz, akkor nyilvánvaló, hogy jóval képzettebb, mint az, aki egy OKS vizsgával megy el, annak semmiféle rendőrségi háttere, múltja nincsen, tehát nem is tudja, hogy kezdjen hozzá egy ügyhöz.
Ha csak nem egy őstehetség és Márlov. Nekem teljesen valószínűtlenül hangzik, hogy valaki néhány száz óra alatt, néhány fél év alatt elsajátítja ezt a szakmát, és hatékony lesz benne. De egy picit, akkor térjünk vissza a kezdetekhez. Az, hogy rendőr lett, mert ugye azt nem mondtuk, hogy eltöltött jó néhány évtizedet a rendőrségnél. Aztán van olyan cikk is, ami azt írja, hogy az elhárításnál, tehát a kémel, mondjuk így a kémelhárítás elég laikusan hangzik. Mennyit is dolgozott ott? Összesen, vagy ha ez nem titkos adat?
Szerencsém volt a rendőrség berkében is nagyon sok évet eltölteni, és a nemzetbiztonsági szolgálatban is nagyon sok évet eltölteni. Én 26 év után mentem el nyugállományba.
Összesen?
Összesen, igen.
Akkor látott egymást. Mi vitte erre a pályára?
Gyerekkorom óta én katonaként kezdtem, először katonapályára mentem, és ezt követően mentem a rendőrségi pályára, ez gyerekkori álom volt. Olyan...
És meséljen, valami regény.
Hát,
mi volt az inspiráció?
Végül is ez egy ilyen folyamat volt. Azért valamilyen szinten szerencsém volt, mert én szerettem volna tengerész is lenni. És
milyen megértem én is.
És igen, de érdekes módon, hogy már le is volt, mondhatnám úgy nyelven fogalmazva, hogy le volt zsírozva már, hogy megyek, akkor még működött a Mahart.
És a Mahart
akkor tengerhajózásra is vette fel. Így van, és vette fel a matrózokat. És ugye én is jelentkeztem a Mahartnál, végigmentem mindenféle vizsgálatokon, stb. Megfeleltem, és mondták, hogy tessen hazamenni már, és majd küldjük a úgynevezett behívót a hajóra. Hát én vártam, teltek a hetek, hónapok, egyszer csak nem jött semmi, és felhívtam a Mahartot, hogy a személyzeti osztályt, akkor mondjuk személyzeti osztályoknak hívták, hogy hát mi történt, én itt várom már a behajózási papíromat, és nézte ott a táblázatba a listáján az előadó, és akkor mondta, hogy hát a maga hajója már rég elment. Mondom, micsoda, és nem értesít, de hát kiértesítettünk, de nem jelentkezett, és úgy döntöttük, hogy akkor hát
nem
vállalta. Teltek múltak az évek, körülbelül 30 év telt el ezt követően, és akkor egy családi összejövetelen édesapámmal beszélgettünk, és akkor fölemlítettem, hogy hát tudod, hogy én hajózni is el akartam menni Matt, és mondta, persze, hogy tudom. Rácsodálkoztam, hogy hogyan. Hát én bontottam föl a levelet, amit küldött a Mahart, miután az én nevem ugyanaz volt, mint az övé, és először ő azt gondolt, hogy hát neki szól a Mahartól, hát neki mit küldtek levelet, felbontotta a levelet, és akkor látta, hogy hát ez a fiának szól, és akkor mondta, hogy ez a fiú nem fog elmenni hajózni, és összetépte, és eltüntette a levelet. Így nem lettem én tengerész.
Így ért véget a,
tengerész pálya, igen.
És mi van az ott a hadsereg? Az egyenruha, a rend...
Én megmondom őszintén, hogy 14 éves korom óta már önálló tevékenységet folytattam, és iskola mellett, tehát saját keresettel rendelkeztem, pénzt kerestem már nyáron, pénzt kerestem az operánál, elmentem világosítónak az alapképzettségem.
14 éves korában?
Ilyen nyári munkára, aztán amikor elvégeztem a villamosipari szakképesítésem, van az első, és ugye akkor utána első munkahelyként elmentem a állami operaházba világosítónak, mert ezt nagyon-nagyon szerettem, ott szoktam meg a komoly zenét, amit a mai napig is nagyon szeretek, és nem is bánom, hogy oda akkor eljutottam, és ugye amikor katona köteles lettem, és behívók voltak, akkor megkérdezték, hogy nem akarok-e menni katona iskolába, és mondtam, hogy ne akarnék menni, hát, és akkor sikerült egy nagyon jó helyre mennem, ami azt hiszem, hogy akkori minden fiatalnak a vágyálma volt, holott akkor még nem nagyon voltak ilyen tévében filmek és műsorok, felderítő szakra mentem, harcászati felderítő szakra, nem is bántam meg, mert nagyon csodálatos volt a kiképzésünk, nagyon csodálatos a tevékenység, amit végeztem.
Ez az elit fegyver, nem ez tartozik a felderítés.
Igen, igen. Mi nem mélységiek voltunk, hanem harcászati, tehát szárazföldi, ugye, mert vannak a mélységiek felderítők. Úgyhogy ez történt, és onnan aztán zsinórba.
És hogy jött a rendőrség? Szép katonai karrier?
Úgyhogy
elitettség.
A katonai karriernek egy kicsit voltak hátulütői, mert a katonai pálya az olyan volt, hogy oda vezényelték az embert, ahol éppen szükség volt rá, ahol az alakulat volt így éppen, van. És ugye hát én, mint budapesti tőzsgyökeres budai, egyértelműen egy kicsit nehezen viseltem a vidéki életet, és akkor, hála Istennek, volt egy olyan kapcsolatom, összeköttetésem az édesapám révén, hogy sikerült nagy nehézséggel a honvédségtől leszerelném, és akkor ezt követően már civil, illetve rendőrségi pályára mentem.
És akkor utána váltottam. Beszélhetünk a szolgálatoknál végzett munkájáról? Nekem egyszer
beszélhetünk.
Egyszer valaki azt mondta, hogy nálunk nincs visszavonulás.
Ez különben így van. Én úgy gondolom, hogy aki egyszer a rendvédelmi szerveknél, vagy akármilyen szinten dolgozott, az annak a gondolkodásmódja, mentalitása az azzal, hogy elmegy nyugállományba, vagy eljön az állományból, nem változik meg. Tehát ha valaki egyszer rendőr volt, ő rendőr marad élete végéig.
És milyen ez a gondolkodásmód? Le tudnál nekem érni?
Talán megfogalmazni tudnám, hogy elsődlegesen az embert az igazságtalanság az mindig bántja. Mindig bántja az, hogy lépten nyomon a városba lát, most így kezdtem el mondani, hogy igazságtalanságokat, nem akarom mondani, hogy törvénytelenséget, vagy szabálytalanságot.
Tehát, hát nyilván egy lopás, vagy egy rablás, az igazságtalanság az áldozat szempontjából.
Így van.
A nyomozó szemer a rendet keresi, az eltérést? Gondolom ez egyfajta szakmai képesség, igen. Tehát hogy valaminek igen, úgy kell lennie.
Tehát inkább úgy mondanám, hogy ha nem is keresi az ember, már annyira benne van az agya, hogy automatikusan.
Azt tűnik fel
tehát
az eltérés.
Már feltűnnek, igen. Már rögtön feltűnnek ezek a dolgok.
Volt különbség a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok között?
Igen, hát a rendőrség az egy nyíltevékenységet folytat, a nemzetbiztonsági szolgálat az pedig mondhatnám azt, hogy egy nem nyílt operatív tevékenység. Folytat.
Kémfogók. Ugye?
Hát végül is csak egy része a történetnek.
Ez a romantika. Igen.
Nem véletlen az irodának ez a neve.
Igen. Hát akkor nyilván értem, hogy gyakorlatilag az elhárítási résszel foglalkozott, vagy az elhárításon dolgozott.
Is.
Jó.
Oktatással is, képzéssel is, igen, tanítottam a tiszteket, és a többi.
Ezt nem firtatjuk tovább.
Igen.
Ezt értem.
Ugorjunk.
Eljött az idő, amikor nyugállományba vonult, ugye volt egy korkedvezményes leszerelési lehetőség.
Nem leszerelési, ez hivatott nyugállomány. Szolgálati nyugállom, úgy hívták akkor, ami már nincsen
azóta. De hát akkor nem volt idős ember, éppen érveje teljében volt, 40
akár. 42 éves volt, amikor eljöttem, igen, szolgálati nyugdíjba.
Tehát teljes szakmai vértezetben, tapasztalattal, tudással, erőben nekifogott a magánvállalkozásnak. Miért? Csinálhatott volna bármi mást. Miért lett magánnyomozó?
Az ember ehhez ért. Tehát nyilvánvalóan
igen, most, de mondjuk most... csinálhatott volna cégeknél, dolgozhatott volna cégeknél biztonsági főnökként.
Szóval dolgoztam.
Önnek is.
Dolgoztam, tehát a cégünk az, hogy most egy magánnyomozó és információvédelmi iroda. Tehát én dolgoztam nagy cégeknél biztonsági vezető mellékfoglalkozásként, tehát attól a cégem működött, hogy én most máshol más tevékenységet folytattam, biztonsági vezető tevékenységet folytattam, igen, voltak ilyenek, persze.
Na de ez egy másik élet, csak erre akarok kiukadni, hogy nagyon szoros rendben dolgozott, alkalmazottként, ugye a parancsrendszerben, nem a parancsúra, de mondjuk parancsrendszerben, szigorú szabályok között a vállalkozói élet ettől gyökeresen más, minden öntől függ, a parancsokat lényegében saját magának adja ki, és felelős is az, hogy működjön a vállalkozás, bevétel, stb. Tehát nem akarom ragozni, tehát felelős a saját vállalkozásaért, ha vannak alkalmazottaiért. Ez a váltás, ez hogy ment? Nem riasztottak?
Én azért nagyon szerencsés helyzetben voltam, és egy dolog nagyon hozzátartozik a dologhoz, hogy én egész életemben nagyon nem szerettem korán felkelni.
És ezt rendőrként megtehette? Nem ébresztették még hajnalban?
Igen, hát azért mondom, hogy nem szerettem, és mindig kerestem a lehetőséget, hogy képezni tudjam magam, és eljussak arra a szintre, amikor a saját magam főnöke, vagy én vagyok a főnök, és nekem vannak beosztottjaim értelemszerűen.
És akkor kell, amikor akarsz.
Pontosan erről szólt a történet. És ez valóban így összejött. Az iskoláim zömét a rendőrség keretén belül végeztem. Ennek függvényében aztán eljutottam olyan szintre, ugye, hogy az ember főnök lett, és akkor nem igazán volt az probléma, hogy most az ember nem 7:30-ra ment be, hanem 8:00-ra ment be, és a többi, és a többi. Amikor mondjuk tanítottam akár a rendőrtiszti főiskolán, akár a kémiskolán, ennek függvényében, ugye amikor óráim voltak, akkor mentem be, tehát azért ezek a dolgok úgy felemelték még az embert, hogy csodálatos volt mondjuk egy példával, hogy nyáron, amikor a rendőrtiszti főiskolán órát adtam, akkor fölmentem fogaskerekűvel félúton leszállt, és gyalog mentem föl, mert csodálatos idő volt, és csodálatos a hegy, meg a kilátás, meg a madarak.
Szabad volt.
Vannak.
Szabad volt.
És szabad, igen, teljes egészében. És ugye ezt az ember úgy megszokta. Na most, amikor ugye a civil életben egy saját céget alapít az ember, akkor elsődleges, hogy ő a főnök. Hát innentől kezdve, meg akkor dolgoztam, most eltekintve, amikor kötelező, tehát pontos időbeosztás volt, az egy más történet, egy ügyekből kifelé, de akkor mentem be dolgozni, amikor akartam. Amikor egy megbeszélés volt, akkor a megbeszélés mindig olyan időpontra tettem, amikor nekem volt megfelelő. Ha azt mondta valaki, hogy 9:00-re menjek be az irodájába, akkor mondtam, hogy hát inkább 11:00-re mennék be, és akkor ez történt. Tehát amikor az ember saját maga határozza meg az idejét, az egy csodálatos dolog.
És hogy szokta meg azt, hogy korábban, mondjuk így a hivatásos karrierje során, ugye mondjuk így, hogy önkérdezett. Ha bejött valakihez, vagy valamilyen üggyel kellett foglalkozni, talán ez így elég diplomatikus, de a vállalkozó életben megfordítva jön az ügyfél, és az ügyfélnek kell megfelelni, tehát tulajdonképpen egy teljesen másik szerep.
Az én esetemben nem arról van szó, előbb is szerettem mondani, hogy minden áron mennyi pénzt keres az ember, hanem arról van szó, hogy az a munka, amit én felvállalok, azt én meg tudom-e csinálni, és tetszik-e nekem. Na most nekem egy borzasztó nagy előnyöm volt már minden más egyéni vállalkozó vagy magánvállalkozóval szembe, hogy én azért kaptam egy nyugdíjat. Tehát nekem a vállalkozás nem arra kellett, hogy konkrétan a pénzkeresés azért, hogy fenntartsam magam az életvitelemet, meg egyéb dolgokat. Nekem volt már egy alapnyugdíjam, amiből, ha én nem dolgoztam volna, és minden további nélkül megéltem volna, vagy megéltünk volna. Na most maga a szakma az, amit az ember nem engedett el, és a mi fajtánk sajnos olyan, hogy addig dolgozik, amíg össze nem esik adott esetben, és onnan nem viszik el végérvényesen. Tehát nem állunk le, nem tudunk leállni.
Miért nem?
mert ez az ember vérében már benne van. Tehát valaki évtizedeken keresztül mondjuk egy orvos miért nem áll egy sebész, egy műtő, hát már remegő kézzel, de még mindig oda megy műteni, mert egyszer nem tud leállni.
Ennyire szereti, vagy ennyire önben van?
Inkább ennyire bennem van, amikor jön a megbízó, és leül így beszélgetni, és az előbb említettem a pénzkérdést. Nem arról van szó, hogy ő mennyit fizet. Fizethet bármit, ha azt a munkát én tudom, hogy nem fogom tudni elvégezni, úgy, ahogy ő elvárja. Tehát, ha ő elvárja tőlem azt, és volt ilyen rengeteget, elvárja tőlem azt, hogy én olyan bizonyítékot hozzak neki, amit én már most tudok, hogy nem fogom tudni teljesíteni, akkor nem mondom azt neki, hogy jó van, elvállom a munkát, majd fizet valamennyit, amennyit mondok, de nem biztos, hogy hozom azt a, hogy tudom azt hozni. Tehát akkor nem vállalom el a munkát. Tehát vagy meg tudom oldani, vagy nem tudom megoldani. Más kérdés, amikor nem lehet megoldani, akkor elmondom neki, hogy nem lehet. Például azt mondja, hogy készítsünk egy fénykép felvételt valakiről, és akkor elmondom neki, hogy egy dolgot értsen meg, a körülmények függvényében lehet-e felvételt készíteni. Ha sötét van, nem tudunk felvételt készíteni, egy fotót vagy videófelvételt, mert a sötét körülményekben ugye nem biztos, hogy az jó lesz. Ha világos van, napfény, meg egyéb, akkor ha olyanok a körülmények, akkor nyilván meg fogjuk tudni kísérelni, de nem biztos, hogy az tökéletes lesz, ezt tudjuk prezentálni. Tehát lebeszélem arról, hogy olyan költségekbe, vagy olyan elvárásokat várjon el, amit nem lehet teljesíteni. Volt olyan, hogy bejött hozzám valaki, mert mi technikával is foglalkozunk, technikai felderítéssel, magyarul poloskamentesítéssel.
Ezt akartam kérdezni, lehallgatás,
poloskamentesítés. Felderítés. Igen. Tehát bejön hozzám valaki, és azt mondja, hogy ő olyan technikát szeretne, amit egy James Bond filmben látott, és leírja, hogy mi az a technika, és én tudom, hogy mi az, amit ott a filmben látott, és azt mondja, hogy ő tudja, hogy Bécsben Mária Hilfe Strasse X szám alatt van egy bolt, ahol ilyeneket árulnak. És akkor mondtam neki, hogy drága uram, nagyon egyszerű a történet, ha kitetszik menni ilyet venni, nekem kettőt tessék hozni. Mert ugye nincs ilyen, és elmondta, hogy a filmekben nyilván, hogy van ilyen technika, de a valóságban, a gyakorlatban nem. Ha egy kicsit valaki a fizikához ért, akkor a fizikai törvények végesek, tehát nem lehet átlépni dolgokat, és akkor ugye azokat úgy megvalósítani, mint hogy a filmekben megvalósítják
nagyon,
ezeket.
Nagyon egyébként csak egy mellékkérdés, hogy nagyon eltérnek amit a filmekben látunk az élettől?
Mondhatnám azt, hogy igen. Igen.
Mert a filmekben minden olyan egyszerű.
És a filmekben ugye abban az egy óra alatt minden vége lesz hamar, és mindent megoldanak.
Úgyhogy ez tehát nem, a valóság ez sokkal prózaibb, ugye?
Persze. Hát most csak mondok egy példát, ami egy, nem is tudom, James Bond, vagy egy lehetetlen küldetés filmben volt, hogy letettek egy szemüveget a pultra, és a szemüveg vett mindent, és ilyen nincsen, hát nem lehet, hát ott se adatátvitel, meg egyéb dolgok, tehát ott egy adóvevő rendszerről beszélünk, hát nem, nincsen ilyen, nincsen. Van ilyen, de akkor egy ilyen hatalmas nagy koffer van még alatta, ami aztán ugye meg tudja csinálni. De nincsen, tehát gyakorlatban ez így nem működik. A valóság annyira teljesen más, hogy más az, amit a civil szférában látunk, és más az, amit hivatalos eljárásban a szakszolgálat alkalmazni tud.
Hát ez meg eleve gondolom, itt is vannak nagyságrendi különbségek.
Hogyne.
Most zenével folytatjuk, néhány perc, és jövünk vissza.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.